Hogyan tájékozódik a pénzügyeiben az, aki nem rendelkezik elegendő ismerettel? A szünet előtt először visszaidéztem egyik korábbi beszélgetés egy részletét Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány vezetőjével, utána pedig Kitanics Márk, klinikai pszichológus, igazságügyi szakértő volt a beszélgetőtársam. Most a vele elkezdett beszélgetést folytatom. Kedves Márk, emberi döntésekről beszélgettünk. Nyilvánvalóan nálam ezerszer jobban tudod, hogy milyen krízis helyzetekben, milyen váratlan helyzetekben fordulhat elő, hogy az ember pánikba esik, megzavarodik. Azt hiszem, ti pszichológusok ezt úgy mondjátok, hogy beszűkült tudatállapotban van.
Igen,
Na most
igen.
ilyenkor katasztrófa döntést hozni. A kérdésem az, hogy honnan veheti észre az ember önmagáról, vagy valakiről, hogy ilyen állapotban van, és hogyan lehet ebből kizökkenni, vagy valakit kizökkenteni?
Ennek a klasszikus modellje a Minsz kísérlet. A Minsz kísérlet az úgy működött, hogy embereket megkértek arra, hogy egy üvegbe, aminek egy szűk szája volt, lógassanak bele madzagon kúpokat, fakúpokat. Ezek a fakúpok egyesével kihúzhatóak voltak, viszont hogyha egyszerre kezdték el rángatni, akkor eltorlaszolták a bejáratot, és nem tudtak kimenni. Madzagon lehetett ezeket húzni, és pénzt ígértek nekik, hogy abban az esetben, amikor alulról töltik fel ezt az edényt, aki kihúzza úgy, hogy nem lesz nedves az ő ez a kis eleme, amit ki kell húzzon, akkor ő pénzt fog kapni. Most az történt, hogy amikor az emberek nem látták egymást, akkor ugye mindenki össze-vissza rángatta ezeket a madzagokat, hogy kihúzza az ő kis kúpját, hogy nehogy az nedves legyen. Természetesen senkinek nem sikerült. Tehát gyakorlatilag ez a pánik helyzet, amikor például ki akarunk menekülni egy égő színházból, de az ajtónál eltorlasztoljuk, és ahelyett, hogy valaki koordinálna ezt az egészet, gyakorlatilag mindenki bennék, mert senki nem jut ki az eltorlaszolás miatt. De abban az esetben, amikor megengedték, hogy nézzék egymást, tehát valamilyen szinten tudtak kommunikálni, ebben a pillanatban a kísérletben egy egészen új változó állt be, nevezetesen az, hogy ki tudták húzni. Udvariasak voltak, egymásnak intettek a szemükkel, ki tudták húzni. Tehát a pánikra a megfelelő kommunikáció a megoldás. Ha az emberek tudnának egymással kommunikálni, ha minél több információt meghallgatnának, nem az első információnak a hiányosságaira ülve teszik meg az első lépéseiket, megszüntethető a pánikhelyzet.
Tehát most azt mondod, hogy pánikhelyzetben vagy krízishelyzetben az embernek azt kéne csinálnia, hogy először is vesz egy mély lélegzetet, és nekiáll információt gyűjteni, és addig nem dönt.
Így van, annak idején beszélgettem azokkal a pszichológusokkal, akik a pörbői vasúti katasztrófa helyszínére kimentek. Talán még emlékezni lehet erre, hogy kisgyerekek sérültek ott meg, és hogy azt mondják, hogy ott a legnagyobb pánik és a legnagyobb elkeseredés az információ hiány miatt alakult ki. De ugyanígy, hogyha jól emlékszem, akkor talán a Móri bankrablás esetében is, ott, ahol embereket öltek meg, ott is ez volt a probléma. És a legnagyobb igény az emberek részéről az információhoz jutás. Kinek a hozzátartozója hol van, hol lehet vele találkozni, túlélte, problémája van-e, kihez forduljon segítségért. Tehát mindig az információ hiány az, ami gyakorlatilag egy pánik lehetőséget hoz létre.
Kedves Márk, sokszor megbocsátottad már a kukacoskodásomat.
Nyugodtan, Péter.
Most arról beszéltünk, hogy az embernek egy kis szünetet kell tartani és információhoz jutni. Egy más beszélgetésben arról beszéltünk, hogy hiába szerez az ember bármilyen benyomásokat, hiába érik bármilyen közlések, úgyis csak azt fogja kiválasztani nagy valószínűséggel, ami egybeesik az eddigi álláspontjával, az eddigi azt mondtad, forgatókönyveivel. Ez a
Igen,
kettő mintha ellent mondaná egymásnak.
nem, mert hogy azt is említettem, talán emlékszel rá, hogy ha a referencia szemétől kap információt, tehát számára fontos és számára tekintély szemétől, az neki nagyon fontos, és akkor azzal meggátolható az általad az előbb elmondott történés. Tehát abban az esetben, hogyha mondjuk te pánikban vagy egy baleset helyszínén, és egy másik embertől vársz információt, aki ugyanúgy pánikban van, nem jutsz vele előre. De hogyha azt
Sőt,
látod, hogy igen, sőt, még jobban bepánikolsz, de azt látod, hogy van ott egy felelős személy, aki információt szolgáltat. Ha a gazdasági kérdésben van egy pénzügyminiszter, egy banki tanácsadó, vagy bárki, aki neked megfelelő, akiről azt gondolod, hogy neked megfelelő információt tud szolgáltatni, akkor természetesen ezt el tudod fogadni neki. Hát azt azért tudjuk, hogy például a nemzetközi pénzpiacok nagyon sokszor ez egy pénzügyminisztériumnak, vagy például a Fed elnökének egy-egy megnyilvánulásától, egy sajtótájékoztatójától meg tudnak nyugodni, de ugyanígy pánikba is tudnak esni. Hát nemrég pont arról volt szó, hogy a Fed kamatemelése kapcsán attól, hogy a Fed elnöke tartott egy 3 perces beszédet, amiben nem túl optimistán festette le a lehetőségeket, gyakorlatilag egy pénzpiaci pánikhelyzet alakult ki. De ugyanígy nyugtató is tud lenni bárkinek, hogyha ő elmondja, hogy ő gazdaságilag egy kiegyensúlyozott jövőt tud felvázolni, akkor természetesen az nyugtató hatású is lett az emberekre. A fontos az, hogy egy tekintélyszemély legyen, egy referencia személy legyen.
De ha az a tekintélyszemély nem konkrétumot mond, csak mondjuk ventilálja az ő saját rossz érzéseit, ez nyilvánvalóan pánik.
Így van, így van.
Mert megbillent valami, de nem tudjuk, hogy hogyan és merre.
Hát igen, és ebben a pillanatban bizonytalanná válunk, nem illik bele már a forgatókönyvünkbe. Hát Péter, hallottunk már arról, hogy volt háború mondjuk a nagyszüleink vagy a szüleink időszakában. Hallottunk erről, de nem volt rá forgatókönyvünk. Most itt kopogtat a szomszédunkban egy háború, és azt látjuk, hogy iszonyatosan pánikba tudtunk esni, mert nem volt rá forgatókönyvünk. Én azt láttam, hogy például a kieviek kevésbé estek pánikba, mint az Ukrajnával határos országok lakói. Mert ők már valamit megtapasztaltak, látták azt, hogy háború van, de az nem azt jelenti, hogy hónap után meghalnak. Mi meg rohantunk a boltba cukrot venni, étolajat venni, mindenfélét bevásárolni, mert pánikvásárlás indult meg.
Kedves Márk, információhiányos helyzetben történő döntésekről beszéltünk. Lehet, hogy furának tűnik, hadd kérdezzem meg, van egy olyan tévhit, mém, nem tudom micsoda, amelyik azt mondja, hogy elsősorban a férfiak azok, akik cikinek érzik, ha tanácsért fordulnak valakihez. Cikinek érzik, ha bevallják, hogy valamit nem tudnak, inkább nekiállnak valahogy a helyzetet a saját ötletük alapján megoldani.
Nagyon érdekes, amit mondasz, Péter. Nemrég tartottam egy előadást a depresszióra és a szuicidumokról. És azt a statisztikát láttam, hogy a férfiak körében jóval magasabb az öngyilkosságok száma, mint a nők körében. Nem 2 vagy 3-szorosára, hanem 5-6-szorosára kell gondolni. Ez megint mit jelent? Hogy a férfi nehezebben kér segítséget, nehezebben árulja el a gyengeségét, nehezebben nyilatkozik meg érzelmi kérdésekben. A nő könnyebben kér tanácsot, jobban elfogadja a tanácsokat, érzelmileg hagyja magát jobban befolyásolni, a férfi kevésbé. Ha ezt visszafordítom a te kérdésedre, akkor azt látjuk, hogy a klasszikus, hagyományos férfi szerephez hozzátartozik az én viszem a családot, én adom a döntéseket, én mondom meg, hogy mi legyen, és természetesen ennél fogva egy kicsit rigidebb a gondolkodás. Ezért jut el oda a férfi, ahova te mondtad.
Ez a kettő nem feltétlenül függ össze, tehát ha én vezetem az autót, attól még előfordulhat, hogy megnézem a térképet, vagy megkérdezek valakit, hogy merre van a jobb út, attól még én vezetem az autót, tehát ezzel nem adtam át a vezérlést senkinek, és bocsánat, hát tegye fel a kezét, aki életében még soha nem volt olyan helyzetben, hogy valamiben ne ismerte volna ki magát. Bármi hivatali ügyintézés, amit életünkben először csinálunk. Bármi település, ahol életünkben első ízben próbálunk eltalálni valahova.
Mondok erre neked akkor egy történetet, Péter. Nem tudom, hogy te használsz a GPS-t a közlekedésben, de én pontosan tudom, hogy akkor, amikor én még nem GPS-t használtam mondjuk egy ilyen jó 25 évvel ezelőtt a közlekedésben, hanem valahova elmentem például először egy térképről, vagy valahova elnavigáltak, én oda másodszor biztos, hogy visszataláltam simán fejből. Most, amióta GPS-t használok, azóta gyakorlatilag az történik, hogyha elmegyek valahova 15-ször GPS-szel, 16-szor is azzal fogok oda menni, nem találok oda fejben.
Bocsáss meg, ez most nem arra vonatkozik, amiről az előbb beszéltünk. Ez ugyanaz, mint hogy most, hogy van zsebszámológép, meg kalkulátor, most az emberek egyre kevésbé tudnak írásban szorozni, összeadni. Mióta van írásbeliség, azóta az embereknek romlott a memóriájuk. Persze, hát az agyunkat nem arra használjuk, amit egy kütyű el tud végezni. De ez nem válaszol arra a kérdésemre, hogy egy útbaigazítás kérést miért érez az ember úgy, hogy a vezérlést kiadta a kezéből. Hozzáteszem, hogy nekem magamnak is vannak ilyen kínos érzéseim, szóval szándékosan kellett ránevelnem magam, hogy képes legyek egy hivatalban, vagy az utcán, vagy bárhol valakihez oda menni, és azt mondani, hogy elnézést, azt hiszem eltévedtem.
De azért gondold bele, hogy nem áll ez annyira messze, mert ez a férfi dominancia jelzése. Férfi dominancia azt jelenti, hogy te a helyzetet meg tudod oldani. Van egy ilyen családi szerepleosztás, amiben ott van a férfi, aki stabil, biztonságot ad, egzisztenciális és érzelmi biztonságot nyújt, önállóan, autonóm módon. Érted? Ezért egy személytől nehezebben kér segítséget. Egy másik embertől. Egy nőnél ugye mindig a szubmisszív, tehát az alárendelődő magatartásban benne van, hogy mivel ő egy szubmisszívebb magatartáshoz, ezért természetesen könnyebben kér segítséget is, hiszen eleve nem a dominanciára nevelték.
Meg tudom oldani a helyzetet, de ehhez ismeretekre van szükségem, amelyeket megszerzek. Nem érzek ellentmondást. Ott viszont igen, hogy egyre több nő van vezető szerepkörben, egyre önállóbbak, és érdekes módon náluk mégsem alakul ki ez a pánikhelyzet, hogy nem meri valakitől megkérdezni, hogy merre van a Pispang utca.
Azért, mert alapvetően most hidd el nekem, hogy nagyon jó, hogy egyre több női vezető van, és én azt gondolom, hogy több női vezetőnek kellene még ennél is lennie. A nők alapvetően másképpen gondolkodnak, és hidd el nekem, hogy amit az előbb idehoztam, az mind a női és a férfi szerep közötti különbségről szól. Azért mondtam el neked ezt a GPS-es történetet, mert például a férfiak és a nők tájékozódása is teljesen más jellegű.
Igen,
a férfi inkább égtáj szerint tájékozódik, a nő pedig inkább tereptárgyakhoz köti a tájékozódást. Mindegyiknek megvan a maga előnye bizonyos terephelyzetekben.
Most is hozzá kell tenni, hogy ez statisztikai jellegű.
Így van, ez mind, így van, ezt mindig hozzá kell tenni, így van, így van, pontosan, semmi baj, nyugodtan. Tehát, hogy azt akarom csak ezzel elmondani, hogy gyakorlatilag a mai gondolkodásmód pont ezt akarja felborítani. Gondolom, hogy egy kicsit talán túl érzékenyítjük ezzel kapcsolatosan a családokat, akkor azt nem veszük figyelembe, hogy ezek olyan évezredek óta belénk rögződött mechanizmusok és szocializációs mintázatok, amelyeket nagyon nehéz megtörni. Még a legultraliberálisabb családban, aki nagyon-nagyon liberálisan neveli a gyermekét, még abban is, mint egy kimondatlanul ott vannak a klasszikus férfi és női szerepek, bármennyire is figyelnek oda a szülők, hogy ez ne legyen meg. Sőt, minél jobban figyelnek, annál jobban megvan, mert hogyha figyelniük kell rá, az azt is jelenti, hogy van mire figyelni.
Kedves Márk, abban szeretném a segítségedet kérni, hogy értelmezzünk együtt néhány mondatot. Kiírtam néhány bank hirdetéséből, hogy hogyan toboroznak ügyfeleket. Félreértés ne essék, nem akarom bántani őket, az ő marketingesük helyében a jelenlegi versenyhelyzetben valószínűleg én is hasonlóakat mondanék. Amelyik bank azt mondja, hogy akár 50.000 forintot adunk személyi kölcsönéhez, ezt értem. Személyi kölcsön, van ott egy szám, van ott az a szó, hogy forint, ezek összefüggnek. De amelyik bank azt mondja, hogy például keltse életre terveit, ennek a mondatnak nincs értelme, nincs konkrét megfejtése.
Hadd ugorjak vissza az előzőre. Akár 50.000 forintot is. Ott van egy kis csillapító szócska, az akár. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy csak bizonyos helyzetben, bizonyos lehetőségek között ad még 50.000 forintot hozzá, akár. Az emberek többsége ezen átsiklik. 50.000 forint, ezt ragadja meg. Vannak kiemelt információk, amelyekre jobban megtapadunk. A keltse életre, mit mondtál, talán fantáziáit?
Keltse életre terveit.
Keltse életre terveit, ez lehet, hogy önmagában, hogyha ez grammatikailag elemzett hibás, vagy hogyha tartalmilag elemzett hibás,
de csak nincs értelme.
Nincs értelme, de hogy a felszólítás jellegét kell nézni. Valamiben legyél aktív, és valami reményt ad neked, hogy te valahova el tudsz jutni, oda tudsz eljutni, amiket te terveztél.
Kicsit röstellem, hogy ez a tantusz nekem nem esett le, teljesen világos. Én végig abban voltam, hogy akár 50.000 forint, értem, hogy akár, de ez akkor is egy megfogható konkrétum. A terveim életrekeltése, amelyről a bank nem is tudja, hogy vannak-e terveim, és ha igen, azok milyenek.
Péter, bocsáss meg, hadd mondjak neked, a magyar nyelv egy nagyon érdekes dolog, ugye én nagyon sokat foglalkozom pszicholingvisztikával, mert nagyon érdekel. Mondok neked egy példát. Péter, én alig vártam, hogy fölhívjál. Mit mondtam ezzel? Hogy nem vártam, nem?
Hogy alig-alig, épp csak hogy.
Igen,
módjával.
Igen, de hogy ez miből származik, Péter? Abból, hogy én alig bírtam ki, úgy vártam, hogy fölhívjál. De a magyar nyelv egyszerűsített. Alig bírtam ki. De hogyha ezt értékeled az alig bírtam kinak, semmi értelme nincsen.
Teljesen világos, ha egy külföldinek tanítanám a magyar nyelvet, és rákérdezne erre a mondatra, akkor zavarba jönnek.
Így van. És nagyon sok ilyen van a nyelvünkben, tehát rengeteg ilyen van a nyelvünkben, akár az a fajta negativizmus is, ami szerintem egyetlen más nyelvben sincs meg, ami arról szól, hogy mi az, nem kérsz egy sütit? Nem jössz velem moziba? Nem ugrasz fel hozzám egy italra?
Épp csak nem tesszük hozzá, hogy ugye nem kérsz egy...
Így van. Tehát, hogy azért vannak furcsa dolgok, és tudod, igen, az van, hogy a nyelv határozza meg azt, hogy hogyan látjuk a világot. Ugye ezek a forgatókönyvek, amelyekről beszéltünk, ezek mind nyelvi forgatókönyvek. Gyakorlatilag szokták mondani, hogy a gondolkodás az egy belső beszéd. Ezért csak azt tudod kigondolni, amire vannak szavaid.
Ez megint messzire vezetne. Inkább mondom a következő szlogent.
Mondd.
Ha helyzet van, jusson eszébe ennek és ennek a banknak a személyi kölcsöne. Na most a helyzet, az jelentheti azt is, hogy életem legnagyobb vállalkozása előtt állok, jelentheti azt is, hogy baj van. Akármelyiket jelenti, egy személyi kölcsön javíthat a helyzeten, vagy ronthat rajta. És az, hogy jusson eszébe, persze azt jelentheti, hogy vegye figyelembe ezt is, mint a lehetőségek egyikét. Így értelmezzük?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a reklám szlogeneknek a nagy részén ezt a gyerekeimmel látom. Tehát, hogy a gyerekek, hogyha sokat hallanak valamit, akkor anélkül, hogy annak végig gondolnák az értelmét, ezt visszhangozzák. Mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, az Igor fiam szerintem olyan 5-6 éves lehetett, amikor látott egy reklámot egy betéttel kapcsolatosan, egy szárnyas betéttel kapcsolatosan, majd megkérdezte a feleségemtől, hogy ő miért nem olyat használ, mert akkor ugyanilyen vidáman tudna biciklizni, mint a hölgy a reklámban. Tehát, hogy az ő fejében még nincs tartalom ezzel kapcsolatosan, pusztán az állandóan elmondanak valamit, és azt hangsúlyozzák, akkor ő természetesen erre rákapcsolódik, és az ő fejében visszhangzik. A helyzet van, jusson eszébe a személyi kölcsön, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, a helyzet vanról, hogy az emberek sokszor meg helyzet van, abban az esetben beugrik neki ez a szlogen, jusson eszedbe. Igen, tehát ezek gyakorlatilag olyan a fejünkbe súlykolt dolgok, amelyeket mindig tudni fogjuk. Hát gondoljuk arra,
hogy
van, hát például igen, hogy gondolják azt, hogy itt vásárolj, mert hülye azért nem vagyok. Tehát ilyet nem mondunk, hogy hülye azért nem vagyok. Az emberek többségében mégis ez úgy megmaradt, hogy ahányszor kimondják ennek a cégnek a nevét, mindig hozzáteszik, hogy hülye azért nem vagyok. És hogy egyébként termékeket is így adnak el. Hát például gondoljunk arra, hogy például van a Flex nevű gyártó, akinek van egy terméke. Senki nem mondja azt, hogy sarokcsiszoló. Mindenki azt mondja, hogy flexeld itt le. Tehát, hogy vannak dolgok, vagy például a Dorco, mint cipőmárka, annak idején a mi fiatalkorunkban mindenki úgy használta a Dorcot, mint a tornacipőnek az alternatív elnevezését. Nem tudtuk, hogy az egy márka, mert még Magyarországon ez nem volt meg. Tehát, hogy gyakorlatilag belesújkolnak az agyunkba olyan szlogeneket, olyan mondatokat, amelyek aztán később meghatározóvá válnak a gondolkodásunkban. Nem feltétlenül azt akarják, hogy te értelmezd, hogy végig gondold, hogy ezt analizáld, hogy hogyan állnak össze, súlykol valamit, beletesz az agyadba.
Akkor utolsóként hadd kérdezzek meg egyet. Egyébként arról a bankról van szó, amelynél nekem is folyószámlám van, és elégedett vagyok vele, tehát nem cikizni akarom őket. Nyisd most diákszámlát, most ajándékpulcsit adunk. Te, mint bankigazgató, szeretnél olyan ügyfelet, aki olyan alapon hoz meg egy több éves döntést, hogy hol adnak pulcsit?
Hát Péter, ez most lehet, hogy viccesnek tűnik, de akkor én elmondom neked, hogy én nagyon sokszor járok olyan rendezvényekre, ahol nagyon, tehát sportrendezvényekre, ahol tudom, hogy nagyon gazdag szponzorok szponzorálnak sportcsapatokat nagyon sok millióval. És azt figyeltem meg, hogy nem várnak cserébe semmit, de hogyha kapnak egy üvegport, vagy nem egy süteményt, vagy bármit, olyan borzasztóan tudnak örülni, hogy úgy köteleződnek, mint hogyha az az üvegborral én egész életükre megvásároltam volna őket. Jövőre is jönnek, azután is jönnek, hozzák a pénzt. Azt az üvegbort bármikor kis zsebéből meg tudja vásárolni. Mégis nagyon fontos, hogy ő kapott egy gesztust. Bemész a bankba, kaptál egy pulcsit. Milyen poén? Lehet, hogy nem is jó a méretedbe, de kaptál egy gesztust, kaptál egy ajándékot. Az emberek borzasztóan tudnak örülni. Nem tudom, hogy gyerekkorodban, én nagyon sokat olvastam gyerekkoromban, szerintem te is. És emlékszem rá, hogy mindig azok volt, az történt, hogy elmentek az amerikai indiánok közé, és vittek neki üveggyöngyöket. És az amerikai indiánokat földet, fegyvert, lovat vásároltak 6 darab üveggyöngyért, mert elkápráztatták őket. Ezek az indiánok tudtak volna maguknak üveggyöngyöt. szerezni. Csak olyan érdekes volt, és most kaptak egy kis ajándékot. Valaki adott nekik valamit. Ez egy gesztus, az ajándékozás gesztus, amivel gyakorlatilag a kezedet nyújtod a másik felé, és ő belecsimpaszkodik ebbe a lehetőségbe.
Kedves Márk, nagyon köszönöm, amiket elmondtál. Nem ígérem, hogy békén hagylak, ugyanis voltak közöttünk más beszélgetések is, tévhitek és összeesküvés elméletek fogságában, meg miért félünk szembenézni a kockázatokkal. Én ezekből is akarok részeket bevágni a leendő műsorba, és hogyha az egésznek az összerakása során úgy fogom érezni, hogy valami összekötés hiányzik, ugye megengedett, hogy még egy percre akkor felhívjalak.
Péter, én mindig nagy örömmel beszélgetek veled, úgyhogy nyugodtan.
Köszönöm szépen, és további szép estét kívánok.
Én köszönöm, neked is szép estét.
Hát, ebben a műsorban nem sikerült megfelelni a Szia tanár úr őszi sorozata jelmondatának, hogy járjunk a végére. Fontos és érdekes dolgokat mondtak a beszélgető társaim, Szabó András, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány vezetője, aki felvételről szólalt meg, és Kitanics Márk, klinikai pszichológus igazságügyi szakértő. De nem állt össze teljes kép. Egy igazán profi műsorvezető itt talán azt mondaná, hogy és akkor most sporthírek következnek, és zavartalanul folytatná. Én azonban nem profi műsorvezető vagyok, hanem Gerő Péter, aki azt mondja, jövő héten másokat is megkérdezek, és nem nyugszom, amíg a végére nem járunk.